túl a tanév a 160 éves fővárosi állat- és növénykertben is, hogy kik és mit tanulnak majd, arról Hanga Zoltán sajtóreferenst fogom kérdezni, aki már több évtizede az állatkertnek a munkatársa, először csak érdeklődőként, gyerekként került nagyon közel az állatokhoz, aztán felfigyeltek önre a gondozók, és akkor már önkéntes munkát is végzett, majd a főiskola egyetem elvégzése után állatgondozó lett, és onnan saját magának találta ki ezt, hogy tulajdonképpen amit már elkezdett csinálni, mert mindig önt kérték meg, hogy beszéljen a sajtóval, hát ezt sajtóreferensnek hívják, és most már ez a posztja Hanga Zoltánnak az állatkertben. Szóval 160 éves ez a nagy intézmény, de ez alatt a 160 év alatt annyi minden változott meg a világban, az állatok körül is, hogy mit gondolunk az állatokról, meg az állatok bemutatásáról, hogy ez szinte leírhatatlan. Tehát abból, hogy bámuljuk vóslisszerűen az állatokat, abból most odáig jutottunk el, hogy az állatkert megment olyan állatfajokat, amelyek egyébként kihalnának, hogyha nem lenne állatkerti géncsereprogram a különböző kontinensek között. Szóval egy ilyen nagy ívet kell átlátnia önnek is az állatkert történetében. Miért lett ön ilyen állatkert történet tudós is azon kívül, hogy az állatgondozói szerepét vagy munkáját ellátta?
Jó reggelt kívánok, igen, de az jutott eszembe, hogy amikor én elkezdtem ezt, ugye, hogy elhangzott, hogy önkéntesként, de akkor még ezt társadalmi munkának hívták, hogy az önkéntes szó még annyira nem is polgárosodott meg a magyar nyelven azokban az időkben, ugye itt a 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről beszélünk, ami pedig az állatkert történetét illeti. Én ugye amikor már először úgy kezdtem el járogatni az állatkertbe, hogy nem mint látogató, hanem már ott besegítettem az állatok gondozásában, meg elfélék ebben a bizonyos társadalmi munkában, akkor nagyon, nagyon érdekes volt, már akkor nagyon érdekesnek találtam az állatkert történetét, mert hát ugye akkor is nagyon sok régi épületünk volt, ráadásul akkoriban az állatkert közművelődési osztályának a vezetője, Szidnainé dr. Csete Ágnes, volt, aki hát nagy kutatója volt az állatkert történetének, és amikor az állatkert 125 éves volt, ez 1991-ben volt, akkor az ő tollából meg is jelent egy nagyszerű és nagyon gazdagon illusztrált könyv az állatkert történetéről. És hát én aztán onnan kezdtem el azokra az alapokra építkezve tovább kutatni az állatkert történetét. Először tényleg csak azért, mert érdekelt, és hát aztán nagy megtiszteltetés volt, hogy tulajdonképpen a Csete Ági néni az ő könyvében nekem olyan dedikációt írt, ami kicsit így át is adja a stafétabotot, hogy akkor ezt a dolgot vigyem tovább. De ugye a másik része a dolognak, hogy amikor aztán szóvívő lettem, tulajdonképpen már ugye a 90-es évek végétől egyike voltam azoknak, annak a csapatnak, akik így az állatkert nevében, hogyha kellett, akkor nyilatkoztak, és 2004 óta vagyok az intézmény szóvívője. És hát akkor ez még pluszba jól jött, mert egy olyan régi állatkertnél, mint a Budapesti, és hát ahogy elhangzott, idén ünnepeljük vagy hát már tulajdonképpen a születésnapi ünneplés már megvolt, mert a születésnap augusztus 9-én volt, szóval, hogy idén ünnepeljük a 160. születésnapunkat, akkor ez egy olyan fontos velejárója az állatkertnek, azon kívül, hogy mit csinálunk ma, hogy egyszerűen az állatkerti szóvívő, hogyha nincsen ebbe képbe, akkor hát félkarú óriás, hogy így fogalmazzak, vagy legalább, hát félkarúnak biztos félkarú, hogy óriási az majd elválik, de a félkarúság az tuti.
Nyilván olvashat egy csomó érdekes dolgot a történetből, akár nem tudom, beül a Széchenyi könyvtárba és kutatja a régi olyan cikkeket, de talán amikor még társadalmi munkában elkezdett dolgozni, akkor éltek olyan gondozók, olyan munkatársak a nagy kutatókon túl, akik a saját érdekes történeteiket mondhatták el arról, hogy milyen volt 10-20-30 éve az állatkert, vagy nem tudom, milyen volt, amikor a második világháború alatt az állatkertet bombázták, mit csináltak akkor a gondozók. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes része lehet, hogy lehetett az ön érdeklődésének, hogy ezeket talán le is jegyezte, vagy megjegyezte?
Pontosan így van. Hát ez kicsit olyan, mint egy ilyen kirakós játék, vagy mozaik, tehát ugye különböző forrásaink vannak. Vannak olyanok is, amelyek le vannak írva, akkoriban meg is jelentek nyomtatásba, ezek mondjuk könyvtárakba elérhetők, vagy valamilyen dokumentum készült róla, és akkor levéltárakban hozzá lehet férni, vagy régi fotók árulkodnak erről, de valóban nagyon sokat számít, és hát ebben van némi előnyöm ahhoz képest, aki mondjuk most ehhez kedvet érez, és akkor elkezdi most nulláról kutatni az állatkert történetét, hogy hát először is már az az időtartam, amióta én az állatkertben tevékenykedek, mert ez a, hát jövőre lesz 30 év, hogy én főállásban elkezdtem az állatkertbe dolgozni, de ugye még ennél is több, ha mindent beleszámolunk, az most már közel 4 évtized, és valójában ugye a 160 évhez képest már egy számottevő időtartam önmagában az a közel 40 év, aminek én saját magam szemtanúja voltam, és ehhez még valóban hozzájön az, hogy amikor én elkezdtem az állatkertbe tevékenykedni, akkor a legrégebbi dolgozók azok a 40-es, 50-es években kezdték a pályafutásukat, és hát nekem még ők nagyon sokat meséltek, hát sokan közülük már nincsenek persze köztünk, de hát annak idején, amiket ők meséltek, vagy átadtak nekem különböző dokumentumokat, amiket ők otthon őriztek, vagy fényképeket, hát ezek mind megvannak, és hát
ennek aztán egy példát.
Van egy ilyen örökség része. Hát például, hogy hogyan dolgoztak annak idején a gondozók a nagymacskákkal, hogy a 70-es években ott még egy képzőművészeti kiállítás is volt az állatkert oroszlán barlangjába. Ugye Szem Adám György barátom, aki egyébként kiváló festőművész, például nagyon sokat mesélt erről. Ő mondjuk még mesélhet, hiszen ő még köztünk van, szerencsére. De mondjuk ehhez ilyen dolgok is társulnak, hogy nekem otthon a saját házamban a dolgozószobámban egy olyan íróasztal van, ami annak idején Angi Csaba otthoni íróasztala volt. Ugye az állatkert történetének egyik jeles alakja, egykori igazgatónk volt, 1956-tól 67-ig volt az állatkert főigazgatója, de a 30-as években ő az emlős osztályt is vezette, és hát a hazai állattenyésztésnek is ő nagy kutatója volt, és hát ugye én őt személyesen már nem nagyon ismerhettem, mert amikor én születtem, akkor ő még néhány évig élt, tehát nem jött össze annak idején a találkozás, de ugye annak idején a lányával én nagyon sokat beszélgettem, hiszen az ő életrajzát is ugye készítettem, egyébként idén lesz a 125. évfordulója Angi Csaba születésének. Aztán úgy történt, hogy most már Gyöngyi néni, aki a lánya, ő sincs köztünk, de még azért annak idején a Langi Csabának az íróasztalát ő rám hagyta, úgyhogy otthon nekem a dolgozószobámban az az íróasztal, aminél én dolgozom.
Tehát többen hagytak önre tulajdonképpen munkát is, hiszen nyilván ez az íróasztal, ez is egy jelkép, hogy folytatni kell ezt a munkát, amelyet Angi Csaba elkezdett. Még az is a kezdetekről számomra egy nagy kérdés, hogy 160 éve, amikor megalapították ezt az állat- és növénytárat, akkor milyen volt akkor állatkertet alapítani vajon a világban? Tehát volt azért már, ugye Schönbrunnban tudjuk, hogy volt egy kert, az ugye akkor az osztrák-magyar császárság területén volt már egy jelentős park, tudjuk, hogy a London is megvolt, de milyen szerepe lehetett akkor ennek, hogy Budapesten lesz egy saját állat- és növénykert?
Hát azt kell mondjam, hogy sokkal nehezebb volt, mint az előbb említett példák, mert ugye ez a bizonyos Schönbrunni állatkert, ami a bécsi Schönbrunni kastély parkjában létesült, egyébként az 1750-es éve, 1752-ben nyílt meg, és ugye Mária Teréziának a férje volt az, aki hát nagyon érdeklődött a természettudományok iránt, és egyébként zseniális üzletember is volt, elképesztő módon megnövelte a Habsburg vagyont, és hát tulajdonképpen ő neki volt ásványgyűjteménye, és az alapozta meg a mai Bécsi Természettudományi Múzeumnak az elődjét. Ha valaki jár a Bécsi Természettudományi Múzeumban, mindjárt a főlépcsőn láthat egy festményt, amin ott ül ugye Ferenc, ez nem az a Ferenc császár, akit mi úgy ismerünk, de jött a német-római császár, szóval Mária Teréziának a férje, Lothar Ingé Ferenc, és ott van előtte három ásvány, amiket az ásványgyűjteményből éppen kivettek, kitettek az asztalra, és ott vizsgálják, és a festmény alatt egy vitrínbe ugyanazok az ásványpéldányok, azok ott vannak kiállítva, tehát azok mind a mai napig megvannak, amelyet a festményhez, mikor modellt álltak, akkor ott volt a császár Mária Terézia férje előtt, és ő nagyon érdeklődött az állatvilág iránt is. Egyébként is szokás volt azért egy barokk kastélyhoz valamilyen kisebb-nagyobb vadaskertet létesíteni egyszer. Ez úgy hozzátartozott, tehát volt narancsos melegház is egy normális barokk kastélyparkban, meg volt valamilyen állatsereglet is. Hát nyilván a császári állatsereglet az azért elég komoly volt, és ugye így jött létre, tehát uralkodói alapítással. Na most ez ugye nem jöhetett szóba Magyarországon, mert egyszerűen nem volt itt a székvárosa az uralkodónak, és hát a kiegyezés során még nem jött létre ez az ikerfőváros dolog, hogy akkor Pest-Buda is uralkodói székváros lett volna. A másik dolog, hogy mondjuk a londoni állatkert, ami az 1820-as években nyílt meg, egyébként most ünnepelték ugye a 200. évfordulójukat, ott meg az volt, hogy ott is volt uralkodói támogatás, de ott egyszerűen a polgárosodás haladt annyira előre, hogy létrejött egy londoni állattani társaság, ez egy tudományos szervezet volt, és az hozta létre a maga állatkertjét. Most Magyarországon ez sem, tehát a polgárosodás sem haladt előre annyira, de nem véletlen, hogy az állatkert alapításának a gondolat, hogy legyen egy ilyen valahol Magyarországon, hát praktikusan Pesten, az pont a reformkorban merült fel először, ami ugye 1825-ös reformországgyűléssel kezdődött, csak hát mire megvalósult volna, addigra ugye jött a forradalom, a szabadságharc, utána pedig, mikor a szabadságharc elbukott, akkor az elnyomás időszak, ezek nem kedveztek az állatkert alapításnak, de nagyon érdekes, hogy amikor az állatkert végül létrejött, hát tulajdonképpen 1850-es évek legvégén, 59-ben merült föl ismét az alapítás gondolata, és 1866 lett, mire végül megnyílt, de hogy azok a tudós hazafiak, akik ott a születés körül bábáskodtak, azok szinte mind 48-asok, vagy egykori 48-asok voltak. Tehát Márk Szántusz János, aki az átkert alapító, akit az átkert alapító igazgatójának tekintünk, hát ő is ugye annak idején huszár volt, tüzér volt, részt vett a Pákozdi csatában, Komáromnál is ugye harcolt.
Nem mellesleg utazó.
Meg zoológus is volt, meg néprajzos is volt, ugye tulajdonképpen nem csak a budapesti állatkert tiszteli benne alapítóját, hanem a néprajzi múzeum is. Így van, de például Gróf Batthyány Lajos özvegye is támogatta az állatkerti részvénytársulat létrejöttét. Szóval valójában, amikor az állatkertet alapították, akkor volt is egy kis félelem, hogy ez nem valami ilyen rebelis magyar szervezkedés, és akkor hát kellett a helytartó tanástól is egy engedély, hogy meg aztán már, amikor Ferenc József is ajándékozott állatokat, akkor már úgy minden hatóság belátta, hogy jó, akkor ezt lehet. De nem volt egyszerű, még összejött az átkert. Tehát igazából néhány alapító atyán múlt, akik komolyan foglalkoztak azzal, hogy hát minden téren haladjon az ország, Magyarország, és hát ebben a haladásban, a polgárosodásban, kulturális intézmények létrejöttében, amik akkor már Nyugat-Európában léteztek, hát ebben a sorban beleilleszkedett nem csak egy tudományos akadémia, nem csak egy nemzeti múzeum, hanem bizony egy állatkert is, úgyhogy tulajdonképpen ennek a folyamatnak volt a következménye. Ugye Szántusz János már említettük, de Gerenda József, aki a fűvészkert akkor igazgató volt, Kubiny Ágoston, a Nemzeti Múzeum igazgatója, illetve egy Szabó József nevű kiváló geológus, ők voltak hogyha négy alapító atyát ki kell emelni, akkor ők voltak azok.
És hogy mennyire jól tették ezt, az a mai napig tulajdonképpen érzékelhető, hogy a fővárosi állat és növénykert a leglátogatottabb kulturális intézmények között van már hosszú idő óta.
Abszolút. Mondjuk
leszámítva azt a rövid időszakot, amely ugye a II. Világháború után a sérülések, állatvesztés miatt kialakult, ott volt egy kis pauza, de aztán amikor újra több állat lett, akkor megint föllépdelt odáig arra a dobogóra a fővárosi állatkert, hogy oda járunk a legtöbben, és szeretünk oda járni, ugye gyerekek, felnőttek. Most tanévkezdetet említettem, és arról is beszéltünk, hogy milyen tudományos munka zajlik ott. Mi kezdődik most el, vagy kik tanulhatnak, mit tanulhatnak a fővárosi állat és növénykertben?
Igen, hát szeptember 1-e, az nem csak a iskolákban tanévkezdés, hanem a budapesti állatkertben, és nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy beülnek az elefántok az iskolapadba. Ez már csak logisztikailag se jönne össze. Bár mondjuk azért egyébként tanítjuk az állatokat, tehát vannak tréningek, ezek egyébként meghirdetett közönségprogramok is, sőt a cápáknál annyira komolyan veszük ezt, hogy őket tanítjuk, hogy hogyan működjenek együtt mondjuk a saját gondozóikkal, hogy azt a bemutató helyet, ahol a cápák vannak, eleve cápa sulinak nevezzük. Mm-hmm. De amiről most szó van, az inkább
bocsánat,
az, hogy...
Bocsánat, megittáljunk meg egy pillanatra, hogy gondolom ezért is oktatják, hogy könnyebb legyen velük a munka, de például azért is tanítják őket, hogy ne unatkozzanak annyira.
Pontosan.
Tehát, hogy be vannak zárva egy kis helyre, valahogy kell velük valamit csinálni, hogy
Így van,
hogy jobban
így van.
Érezzék magukat.
Azért az a kis hely, az egy 3/4 millió literes medence, nem olyan kicsi álmaz, de természetesen mondjuk a végtelen óceánhoz képest nyilván jóval kisebb. De ugye a lényeg ebben az, hogy valóban az is egy fontos célja az ilyen állattréningeknek, foglalkoztatásoknak, hogy sokan azt gondolják, hogy az állatkerti állatokra a leselkedő legnagyobb veszély az, hogy szegények be vannak zárva, miközben a vadonban élő fajtásaik meg a szabadságérzésével eltöltekezve szögdécselnek jobbra-balra, de ugye ez nem így működik, mert a természetben komoly harcolik a túlélésére, ehhez képest az állatkertekben az állatoknak puhább viszonyok között kell boldogulniuk, tehát itt azért gondoskodnak róluk, hogy legyen mit enniük, meg jön az állatorvos, hogyha valami bajuk van. Tehát igazából az állatkerti állatok ma már a korszerű állatkertekben sokkal tovább jönnek, mint a szabad természetben élő fajtásaik. Több utódjuk van, azok nagyobb arányban maradnak életben, nagyobb eséllyel érnek meg hosszú életkort, mint a vadonban. Egyszerűen azért, mert az állatkertben nem olyan küzdelmes az élet, és ezért lehetséges az, hogy olyan fajoknál, amelyek nagyon megritkultak a természetben, az állatkerti szaporítás az komolyan hozzá tud járulni az adott faj megőrzéséhez. Viszont van egy olyan következmény az állatkerti tartásnak az állatok esetében, hogy ugye míg a természetben szinte minden idejük rámegy arra, hogy küzdjenek a túlélésért, hogy táplálékot, ivóvizet, búvóhelyet, meg minden más találjanak, amire szükségük van, pár találjanak maguknak, hát az állatkertekben ezt készen megkapják. És hát nem...
Tehát, a jóléti társadalom hát őket kicsit is
ilyen, elérte. Igen, egy kicsit ilyen, szóval, hogy marad egy csomó szabad idejük, és hogyha ezzel nem foglalkozunk kellőképpen, akkor elkezdenek unatkozni. És erre is jók ezek a programok, ezek a tréningek, hogy egyszerűen programot adunk, elfoglaltságokat adunk az állatoknak is jobb, így közönségnek is jobb, hiszen aktív tevékenykedés, nem unatkozó állatokat láthatnak. És hát az a haszna is megvan, hogy ugye, hogyha valamilyen állatorvosi beavatkozásra van szükség, vagy bármi másra, akkor ezt könnyebben meg lehet oldani. A szápasolit említettem már, a szápákat meg tudjuk arra tanítani. Egyrészt, hogy jöjjenek oda, tudjunk nekik úgy enni adni, hogy be lehessen tartani diétát is, tehát nem csak úgy, hogy mert mindenki eszik, amennyit bír, hanem hogy személyre szabott diétát lehessen kialakítani, vagy különböző kutatásokat is lehet folytatni, vagy egyáltalán egy ultrahangos vizsgálatot el lehet végezni, meg tudjuk mérni a súlyukat és más egyéb. De hát ehhez az kell, hogy rendszeresen tréningezzük őket, együttműködjenek, egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a gondozók és az állatok között, ami mondjuk a cápák esetében azzal is jár, hogy hát a gondozóknak egyúttal képzett búvárnak is kell lenni, hiszen le kell merülniük a medencébe az állatok közé, és ezt egyébként ilyen közönségprogram keretében meg is mutatjuk. Úgyhogy az állatok oldaláról mondjuk így néz ki a tanulás, hogy nőjettől cápasuli a cápasuli, de ugye a másik oldal, amitől meg tanévkezdés van az állatkertben, ott meg arról van szó, hogy ugye mi annak örülünk, hogyha jönnek az emberek az állatkertbe, mondjuk egy család, jól érzik magukat, de mire hazamenek, nem csak az van, hogy hát de jó volt, jól éreztük magunkat az állatkertben, hanem egy kicsit a távozáskor többet tudnak az élővilágról, a természet összefüggéseiről, mint amikor megérkeztek, tehát egy picit tanítsuk őket, de hát ilyen szórakoztatva meg élményeken keresztül, és hát nyilván van egy olyan része is a dolognak, amikor tanulmányi csoportok jönnek. Óvodások, általános iskolások, középiskolások ilyen szervezett tanulmányi csoport formájában, hiszen szoktak különböző tanórákba beépítik, vagy osztálykirándulás részeként. És hát tulajdonképpen az állatkertben az, hogy ez egy fontos küldetés, az oktatása, környezeti nevelés, a környezettudatos szemlélet formálása, az ismeretterjesztés, ez kezdettől fogva az 1866-os megnyitás óta van. De kifejezetten egy zoopedagógiai csoportot is létrehoztunk az 1950-es évek második felében, egyébként éppen annak az Angi Csabának a vezetésével és igazgatósága alatt, akit itt említettünk. És azóta ez folyamatosan megy, hát persze fejlődik, és mindig az adott kor kihívásaihoz igazodik, de az idei 2026-2027-es tanévre is az állatkert zoopedagógus csapata egy nagyon összetett pedagógiai program kínálatot állított össze, ami hát itt a pedagógusok munkáját is segíti, tehát itt tematikus csoportvezetésekről, oktatótermi foglalkozásokról, zöld műhelyről, ez ilyen kreatív kézműveskedésen keresztül ad át ismereteket, és hát egyúttal nagyon szórakoztató a gyerekek számára. Abba bele gondolni azért elég egyértelmű, hogy az állatkertben milyen jó lehetőségek van akár a szemléltetésre, viccesen azt szoktuk mondani, hogy viszonylag kevés szertárban van élő gorilla, de nálunk van. És az állatkert elég komplex ahhoz, hiszen állataink vannak, növényeink vannak, műemléki épületeink is vannak, hogy tulajdonképpen több területhez, műveltségi területhez, tantárgyhoz is tudunk kapcsolódni. Ráadásul ez a pedagógiai program kínálat, ami nagyon változatos, ebben nagyon sok minden van. Ezt úgy állították össze a kollégák, hogy a nemzeti alaptantervhez, illetve az országos óvodai alapprogramhoz is kapcsolódik és igazodik, úgyhogy be lehet építeni a pedagógiai munkába ezeket a foglalkozásokat.
Tehát mondjuk jelentkezik egy 6. osztályos csoport, és akkor önök azt mondják, hogy ez meg ez, annak a tanévnek a
lehet választani, nem vagyunk mi nagyon szigorúak, tehát mondjuk, ha csak a tematikus csoportvezetéseket nézzük, ha jól emlékszem, 23 tematikus csoportvezetést kínálunk, hát különböző korosztályokban, különböző életkori sajátosságokhoz igazítva, mert máshogy dolgozok fel ugyanazt a témát óvodásokkal, és máshogy mondjuk középiskolásokkal, de hát ebben az afrikai élővilágától, vagy ausztráliai élővilágától kezdve a madarak világán keresztül, akár a természetvédelmi kérdésekig, vagy van olyan foglalkozásunk például, ugye, ami a felelős állattartással foglalkozik, tehát nagyon változatos ez a dolog, és hát egyrészt az állatkert weboldalán is ezek elérhetők, hogy akkor milyen is a kínálat, másrészt szoktunk készíteni ilyen kis nyomtatott kiadványt is, és akkor ezt eljuttatjuk a közoktatási intézményeknek. Ezen kívül pedig szoktunk nyílt napot is tartani, ez most idén október 10-én lesz, ez egy szombati nap, tehát úgy kell elképzelni, hogy akkor a pedagógusok számára hát meg is mutatjuk a gyakorlatban, hogy is néz ki ez, ami a pedagógiai kínálatunkban szerepel. Meg aztán vannak különböző letölthető segédanyagok, háttéranyagot, amit szintén tudnak használni a pedagógusok, tudunk módszertani tréninget szervezni, tehát nagyon sokféle lehetőség van, nagyon sokféle módon tudjuk segíteni az ő munkájukat. És hát ezen felül még a tehetséggondozás is fontos dolog, tehát az állatkert szokott indítani, idén is indít tehetséggondozó szakkört, ezt majd néhány héten belül fogjuk meghirdetni, szerintem már jövő héten egyébként, illetve lesz egy tanulmányi verseny, megint csak ugye Angi Csaba kerül elő, tehát az Angi Csaba állattan és természetvédelmi országos verseny.
Na például ebbe a szakkörbe hogy és kik jelentkezhetnek?
Az állatkert weboldalán azt hiszem jövő héten lesz ott minden feltétel, de általában kezdő és haladó csoport van, ugye általános iskolás korú gyerekeknek van ez. Hát ott nagyon izgalmas, mert egy kicsit az állatkerti kulisszák mögé is be lehet tekinteni egyáltalán, hogy mire való az állatkert, mert egyébként ez is egy fontos dolog, hogy mire valók az állatkertek, hogy milyen természetvédelmi tevékenységük van. A mi állatkertünkben nagyon érdekes vadállatmentő munka is zajlik. Úgyhogy igazából a természet, elsősorban ezen belül persze az állatvilág iránt érdeklődő gyerekeknek szoktuk ezt a szakkört megszervezni.
Hát most valami olyat csinálnak, amit ön is végig járt, ezt az utat végig járta már gyerekként. Ön is először csak egy-egy látogatás alkalmából szerette meg nagyon az állatkertet, de aztán az ismerőssé vált állatgondozók megengedték, hogy benézzen ide-oda.
Igen, hát ma már azért más szabályok vannak erre, hogy mondjuk az állatkerti
történt,
állatok gondozásánál besegíteni. Azért a szakkör nem erről szól, de valóban itt jobban be lehet pillantani az állatkerti kulisszatitkokba, és hát ehhez még hozzá vehetjük azt is, hogy szinte minden gyerekben van valamilyen érdeklődés az állatvilág iránt. Én azt hiszem, hogy ez ilyen, hogy is mondjam, a régi idők emberi az sokkal közelebb élt a természethez, tehát amit a világról neki meg kellett tanulni, annak a nagy része az az őt körülvevő állatok és növényekkel kapcsolatos ismeretek megszerzése volt, és én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy akár a különböző állatminták vagy állat tematikájú gyermekjátékok, plüssök, ezek olyan népszerűek, hogy már ezek gyermekkorban is jelen vannak. Tehát ez szerintem így benne van az emberben, mint sajátosság, és ezért van egyébként talán az is, hogy az állatkertek azok szerte a világon nagyon népszerűek, tehát Magyarországon is nagyon sokan látogatják az állatkerteket, de ez a világon mindenhol így van.
Magyar Katolikus Rádióban a 160 éves fővárosi állat és növénykert tanévkezdéséről kezdtünk itt beszélgetni Hanga Zoltánnal, aki sajtóreferens, és az állatkert minden zegét zugát nagyon jól ismeri, az új részeket, régi részeket, történetét. Történelemből még egy kis érdekességet szeretném, hogyha elmesélne nekünk, és így összehasonlítva a mai viszonyokkal azt hiszem, hogy erre rácsodálkozhatunk. Úgyhogy ez egy parknak alapult is. Tehát először úgy képzelhetjük el, hogy azért jártak oda az emberek, hogy sétálgassanak, és közben rácsodálkozhassanak ezekre az állatokra, a növényekre, amik itt különlegesek voltak a falak között. És kik voltak azok a híres vendégek, akikre ma is emlékezhetünk, akik biztos, hogy rendszeresen szerettek sétálgatni ebben a parkban?
Hát amikor megnyílt az állatkert 1866-ban, akkor az első olyan híres ember, aki rendszeresen látogatott az állatkertbe, ő Deák Ferenc volt a hazabölcse.
Aki szerette, és nem csak kötelességének így érezte.
Van,
hogy...
Egyébként majdnem minden nap egy időbe kijárogatott. Voltak kedvencei is, kezdetben ez Kristóf volt, a barna medve, és a korabeli pesti pletyka szerint az osztrák-magyar kiegyezés első fogalmazványát is először Kristófnak olvasta fel Deák Ferenc, mint értőközönségnek. És hát voltak ilyen kisebb balesetek persze, hogy akkor még nem volt tilos az állatkerti állatok etetése, ez egy más világ volt, és valamilyen finom falatot hozott Deák Ferenc a Kristófnak, a barna medvének, és az esernyőjének a végén lévő hegyes fém tüskére tűzve nyújtotta be Kristófnak, de Kristóf az egész esernyőt elvette. És aznap még esett is az eső, úgyhogy Deák Ferenc kicsit meggondolatlan volt a medvével, és aztán megázott, és aztán később meg volt egy kis oroszlán, aki a nagy kedvence volt. Aztán ugye Erzsébet királynének az állatkerti látogatása is emlékezetes, mert ő többször is volt, amikor még új volt az állatkert, többször is megsétálta volt az állatkertet, ahogy ezt akkoriban megfogalmazták, és az 1867-es koronázás után nem sokkal, akkor is ugye királyi pár egy ideig még itt Pesten időzött, és ott akkor Erzsébet királyné ellátogatott akkor is az állatkert, Szántusz János az állatkert igazgatója volt még akkor, és ő vezette körbe, és a séta során valahogy szóba került az, hogy a pesti állatkertben nem volt még akkor zsiráf. Amit akkor, ha magyarul beszéltek, akkor vagy zsirafnak, vagy foltos nyakorjánnak neveztek. A zsiráf ebben a formában, ahogy ma használjuk, még akkor nem polgárosodott meg a nyelvünkben. És hát az volt a helyzet, hogy ebben a bizonyos bécsi császári állatseregletben, a Sembruni kastély állatkertjében ott több is volt, és hát rá is kérdezett a Xántusz igazgató, hogy nem lehetne onnan az egyiket esetleg ajándékban megkapni, és hát erre nyilván Erzsébet királyné azt mondta, hogy hát ami ott van, az nem az övé, hanem ugye Ferenc Józsefé, de hát forduljanak hozzá, és akkor biztos majd teljesíti a kérést, úgyhogy az is volt az elképzelés, hogy hát majd küldöttséget meneszt az állatkert ő felségéhez, megköszönve az eddigi ajándékozásokat, és akkor majd akkor előhozakodnak a zsiráf ügyével, de még mielőtt ez megtörtént volna, már levelet kapott a Magyar Királyi Belügyminisztériumtól az állatkert, hogy utazzon ki valaki Sembrunba és válasszon zsiraffot, mert hogy ő felsége az egyiket oda ajándékozott, nyilván úgy volt, hogy hát a házastársak otthon este beszélgetnek, drágám, mi történt ma veled, és akkor elmesélte Erzsébet királyné a férjének, Ferenc Józsefnek, hogy hát voltak a pesti állatkertben, és hogy hát az a zsiráf ügy előkerült, úgyhogy 1868 nyár elejére meg is érkezett ez a zsiráf, ez egy fiatal nőstény állat volt, aki egyik vemhesen érkezett Pestre.
Úgy, és ezt már tudták akkor?
Szerintem igen, mert a zsiráfok 450 napig vemhesek, és már a vége felé kellett lennie, mert augusztusra, 1868 augusztusára meg is született a zsiráfborjú, és ezzel London, Párizs, és Bécs után a pesti állatkert lett a negyedik a világon, ahol egyáltalán zsiráfbor született, sőt az állatkerti zsiráf tartás és szaporítás történetében azért is volt mérföldkő ez az eset, mert ez volt az olyan, hogy nem arról volt szó, hogy vadon befogtak egy zsiráfot, elhozták európai állatkertbe, és akkor ott a szaporodott, hanem már egy állat, tehát ez a nőstény zsiráf, ő már maga is állatkertben, a bécsi állatkertben született. Tehát ez volt az első, második generációs állatkerti zsiráf, és hát ez így mérföldkő a zsiráfok állatkerti tartásának a történetében. De hát aztán a későbbi korokban is azért voltak mindig jeles, vagy az adott korban híres látogatója az állatkertnek. Tehát ugye különböző korszakokban, hogy mondjuk Horthy Miklós is eljárt az állatkertbe, de Kádár János is eljárt az állatkertbe, mindketten nagyon szerettek egyébként, sőt, Horthy Miklós elég gyakran hozta az unokáját is. És olyan is volt, hogy hát ilyen világhírű színészek jártak mondjuk az állatkertbe, adott esetben még forgatni is, tehát Richard Burton is járt a pesti állatkertbe, a Nagy-tó partján, ahol most a Japán kert van, ott forgattak is a Kék szakáll című filmhez, de mondjuk Bruce Willis is járt az állatkertünkben, hát ilyen magán kikapcsolódásként, amikor éppen Budapesten forgattak, sőt mondjuk például Luke Evans, ugye, aki a Hobbitban lelőtte a sárkányt, tehát például a feleségemben nekem volt alkalmam körbevezetni az állatkertbe. Úgyhogy ilyen típusú híres látogatóink voltak, és egyébként nagy nevű tudósok is jártak az állatkertbe, akik közül talán az etológiai felfedezéseért Nobel-díjat kapott Konrad Lorenz, talán ő a leghíresebb, vagy a rádióhallgatók körében talán legismertebb, ő is járt az állatkertünkben egyébként. De mondjuk Jane Goodallt is említettem volna, hogy a csimpánzok világhírű
mentője a csimpánzoknak. Az állatkert a szakmai rangsorban, vagy a világ állatkertjeinek a sorában vajon milyen helyet foglal el?
Jónak számít, hát azért ilyen világranglista, ahol pontosan egy akár hanyadik helyet lehetne mondani, ilyen nem létezik, illetve egészen pontosan volt egy brit üzletember, aki kísérletezett ilyen különböző ilyen szempontok szerint próbálja összeállítani, ezt a hobbiból kezdte igazából az állatkertek listáján. Egyébként ezen a listán is, amiben európai állatkerteket rangsorolt, ott is egészen előkelő helyen végzett a mi állatkertünk, de hát a nemzetközi szinten, ami egy ilyen exakt és elfogadott dolog, az, hogy vannak az állatkerti integrációnak különböző szintjei, tehát van ugye a Magyar Állatkertek Szövetsége, aminek a mi állatkertünk, sőt most már Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége, aminek a mi állatkertünk alapító tagja, hát ez még ott a 70-es, 80-as évek fordulóján jött létre ez a szervezet. Létezik egy olyan, hogy Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége, amelynek azonban nem úgy lesznek tagjai az állatkertek, hogy állatkertek és Európában vannak, hanem egy nagyon komoly szakmai akkreditáció nyomán lesz ennek a szervezetnek tagja egy állatkert, és hát ebben mi is nem csak hogy tagok vagyunk, hanem nagyon sok programban részt veszünk, van, ahol meghatározó szerepet is játszunk.
Na, illetve, például miben meghatározó?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének az égisze alatt vannak például különböző tenyészprogramok. Ez azt jelenti, hogy a programba bevonják, mondjuk teszem azt, ott van a gorilla, vagy akár a vöröspanda, és akkor az összes olyan tehát az Európai Szövetség tagságába tartozó állatkert, ahol ezzel a fajjal foglalkoznak, akkor közös erővel összehangolják a szaporítást, hogy elkerüljék a rokontenyésztést, megosztják egymással a szakmai eredményeket, felfedezéseket, hogyan lehet még javítani az állatok elhelyezését, arról való gondoskodást, a betegségeik ellen való küzdelmet. És akkor vannak olyan tenyészprogramok, akár a mandria nevű nyugat-afrikai majomfaj, akár a koronás galamb nevű, az is egy nagyon izgalmas, tulajdonképpen az egyik legnagyobb testű galambféle, amit tud még repülni, de már nem nagyon erőlteti a mérete miatt. Tehát például ezeknek a nemzetközi tenyészprogramját, vagy a törzskönyvét a budapesti állatkertből irányítják és hangolják össze. Nyilván akkor is ez egy nemzetközi munka, de mindig van egy koordinátor, aki ezt összehangolja, és ez például mi állatkertünk munkatársa. Akkor vöröspandát említettem, ott például az állatkertünk főigazgatója, aki egyben a főállatorvos és dr. Sós Endrejű az, aki például van egy olyan része is ennek a tenyészprogramnak, aki például az állatorvosi ügyekkel foglalkozik, és akkor ő ott a meghatározó munkatárs. Tehát ilyen típusú dolgokra kell gondolni.
És ilyenkor a szakember annyira jó, hogy úgy gondolják, hogy jó lenne, ha ő foglalkozna vele, hogy ő annyira ért hozzá, vagy annak a területnek az állatkerten belül olyan magas pontszáma van, mert
ez
jó,
általában
a
mind a kettő igaz, tehát általában azért olyan fajokkal kapcsolatban kapnak az egyes állatkertek ilyen megbízásokat, hogy akkor a törzskönyvet vezessék, a tenyészprogramot irányítsák, vagy hát az állatkert adott szakember ezt tegye meg, ahol nyilván a szakember is megvan hozzá, meg az adott faja régóta is eredményesen foglalkozik az adott állatkert. Most például az elmúlt években az erszényesek közé tartozó vombatok szaporításában nagyon komoly eredményeket értünk el, tulajdonképpen olyan eredményeket, amit hát Ausztráliában még a komolyabb állatkertek meg tudnak ugrani, de Ausztrálián kívüli állatkertekben más nem nagyon. Szóval, és akkor azért nyilván a nemzetközi találkozója, vagy az európai találkozója azoknak a szakembereknek, akik ezzel foglalkoznak, akkor annak természetesen a mi állatkertünk volt a házigazda, de aztán nagyon sok ilyen programban vagyunk benne, és mondom, nagyon sok esetben meghatározó szerepet játszunk, és akkor visszatérve az alapgondolathoz, hogy még van egy állatkerti világszervezet is, amely viszont nem úgy működik, hogy hát akkor annak mindenféle állatkertek tagjai, hanem igazából az egyes állatkertek általában közvetve a regionális, tehát az európai, vagy az észak-amerikai, vagy a dél-kelet-ázsiai szervezeten keresztül tagjai ennek a nagy világra szóló esernyő szervezetnek, kivéve a világ vezető állatkertjeit, mert azok saját jogon is tagjai ennek az állatkerti világszervezetnek, és azt kell mondjam, hogy a budapesti állatkert 1970 óta saját jogon is tagja ennek a szervezetnek, tehát azt lehet mondani, ez egy objektív dolog, hogy akkor hát kérem szépen, 1970 óta azt mondhatjuk, hogy a világ vezető állatkertjei közé számítják az állatkerti szakmában a budapesti állatkertet is.
Büszkék vagyunk nagyon most is.
Ez mindennyiünk közös eredménye, nyilván nagyon sokat tettek hozzá azok a szakemberek, akik az állatkertben dolgoznak most, vagy dolgoztak korábban az elmúlt évtizedekben, de hát a közönség érdeklődése és szeretete nélkül ez nem működne igazából. És amikor arról beszélünk, hogy ugye az állatkert az ország leglátogatottabb kulturális intézménye, és évente több mint 1 millió látogatónk van, akkor én ezt mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy hát ennyien tiszteltek meg minket a látogatásukkal, és hát igyekszünk is mindig úgy működni, és olyan programokat látni kínálni, hogy ezt ki is érdemeljük, és hát ez a nagyszámú érdeklődés, ez a jövőben is megmaradjon az állatkertünk iránt.
Ugye a 160 év története az épületeken is végig kísérhető, vagy ott van a lenyomat ennek a 160 évnek. Van egy ikonikus, gyönyörű bejárat, ugye tudjuk, hogy vannak Kós Károlyhoz kötődő épületek, de van a legfrissebb, vagy a legmodernebb épület, a Biodóm is, ami két különböző világ lehet akár egy kerten belül. Tehát, hogy lehet például korszerűen tartani állatot egy olyan épületben, ami már lehet, hogy 160 éves, vagy legalábbis egy nagyon régi alapra épült, régi elképzelésekkel, és akkor, hogyha ennyire új épület is van az állatkert területén, akkor hát egy ilyen nagyon óriási modern épületnek a fenntartása, ez meg egy másik fajta kihívás.
Hát ezek mind kihívások, de ugye a Biodómnak pontosan az az egyik értelme, hogy ugye hát az állatkert klasszikus részén, ahol a műemlék épületek vannak, a legtöbb épület az 1909 és 12 között épült. Van olyan épület, a Bagolyvár, ami hát eredetileg 1866-ban épült, tehát ha mondhatjuk, akkor az a megnyitás óta van meg, de azért azt is áthelyezték, átépítették, tehát azért már nem teljesen olyan, mint eredetileg volt. De mondjuk a főkapu, amiről volt szó, vagy a pálmaház, vagy a műsziklák, ezek mind 1909 és 12 között épültek, akkor volt egy nagy átépítése az állatkertnek. Hát amire akkor háromszor annyi pénzt szántak, mint amennyiből a Vajdahunyad vár, ami eredetileg kulisszából volt, és aztán maradandó anyagokból újra felépítették, mert olyan népszerű volt a pesti közönség körében, mert ugye mindenki tudja, hogy 1896-ra a millenniumra épült, na de az kulissza volt, az papundekli volt, az, és akkor ugye utána a 20. század első éveiben építették fel maradandó anyagokat, de hát háromszor annyit költöttek az állatkertre. Most, hogyha most nulláról föl kéne építeni a Vajdahunyad várat, ezt ki lehet számolni, hogy hány 10 millió lenne, és akkor hát ennek nagyságrendileg háromszorosát költötték akkor állatkertre Bárci István Budapest nagy városfejlesztő polgármesterének az idején. Na most ezek a régi épületek, ezek egyrészt nagyon izgalmasak, és nagyon komoly műemléki értéket képviselnek. És valóban nagy nemű építészek tervezték, ugye Kós Károly neve már elhangzott, de ugye neki volt egy építés társa, az Romanszky Dezső, akkor még fiatal pályakezdő építészek voltak egyébként. Neuschloss Kornél, de még hosszan lehetne sorolni. És hát ezek nagyon szép műemléki épületek, de valójában ez létező probléma, hogy ezekben a régi épületekben akkor hogyan lehet korszerű a mai kor kihívásainak és elvárásainak megfelelő átkerti állattartást megvalósítani, és lehet, és annak a rekonstrukciós folyamatnak, aminek során hát nagyjából a 90-es évek közepe, és mondjuk 2012-2015 között tulajdonképpen az egész állatkertet lépésről lépésre teljes egészében felújítottuk, hát akkor már nagyon ráfért. Az pont arról szólt, hogy ezek a régi épületek eredeti műemléki szépségükben születtek újjá, de közben bennük olyan állattartást igyekeztünk megvalósítani, viszont a mai kor elvárásainak, vagy hát legalábbis a 10-15 évvel ezelőtti elvárásoknak, de az nagyjából azért még a mai nap is sok tekintetben megfelel, szóval, hogy ennek megfeleljen. Tehát műemléki hűség, de közben korszerű állattartás. De vannak olyan dolgok, amiket a legnagyobb kreativitással sem lehet ezek ben a műemléki épületekben úgy megoldani, ahogy ma a 21. században az Európai Unió 7. legnagyobb városában az ottani állatkerttől ez elvárható, mondjuk egy akváriumi bemutatást, vagy akár az elefántok bemutatását, és tulajdonképpen a biodóm az erre válasz, hogy azokat a dolgokat, amiket a közönség joggal vár el, egy ilyen nagy múltú és egy ekkora városban működő, sőt, hát országos jelentőségű állatkerttől, de nem lehet ezekben a régi műemléképületekben megcsinálni, na azt akkor hol csináljuk meg, vagy hogyan. És hát a biodóm erre a kérdésre a válasz igazából.
És ez jó, hogy ez egy ilyen hatalmas tér? Hát hogy nem három kicsit építettek mondjuk, hanem tudatosan egy ilyen óriás építményben gondolkodtak.
Mindennek megvan a maga előnye és megvan a hátránya, de az egy kétségtelen előny, hogy ugye pont az volt a cél, hogy egy valódi 4 évszakos látnivalót hozzunk létre, amikor a biodóm tervezés elkezdődött. Tehát most az állatkertben, mi az év minden napján nyitva vagyunk, és tehát télen is nagyon sok mindent lehet látni, de az kétség kívül kényelmetlen, hogy ugye ilyen elszór pavilonos rendszerű az állatkert, tehát itt is van egy állatház, ott is van egy állatház, és akkor ugye kimegyek, fölveszem a kabátot, meg feladom a gyerekre, átmegyek a másik állatházba, ott akkor leveszem, lehet, hogy bepárosodik a szemüvegem, ha szemüveges vagyok, és a többi, és a többi. Ez azért macera télen, sokan úgy is vannak vele, hogy hát majd akkor megyünk, ha jó idő lesz, pedig ilyen télen is sok látnivaló van, és egyébként de a rekonstrukció része az is volt, hogy például különböző állatházakat kössünk össze, mondjuk a Nagycikla belsejében a Varánshegy, és akkor az emberszabású majmokháza van mellett, az egy fedett, az időjárástól védett folyosóval van összekötve. Tehát azért próbáltunk ilyen, vagy mondjuk a Pálmaházból el lehet menni az akváriumban, nélkül kimennénk a szabad ég alá. Ez ugye kedvezőtlen időjárás esetén a sokat számít, de azért ez nem oldja meg teljesen a problémát. Németországban olyan vidéken, ahol nagyon sokat esik az eső, én láttam egy olyan állatkertet, ahol a szabadtéri sétányok is ilyen lugasszerűen le voltak fedve, és úgy is hirdették az állatkertet, talán úgy is hirdetik mai napig is, az Münsterben van, hogy Allwetterzoo, vagyis hogy minden időjárásban látogatható állatkert. És ugye a biodóm az erre a kihívásra is válasz, hiszen ott egy nagy összefüggő térben van, vagy a terveink szerint lesz majd annyi látnivaló, hogy ott egy szokásos állatkerti látogatás teljes időtartamát el lehet majd tölteni, teljesen független attól, hogy kint kedvező vagy kedvezőtlen időjárás van éppen. Úgyhogy ez az egyik ilyen előnye annak, hogy nem több kisebb állatház van, hanem egy nagy, amihez egyébként külső részek is, szabadtéri kifutók is tartoznak persze. És hát van egy olyan előnye is, hogy az állatkertnek az a bővítménye, az a terület, ott a Hungária körúti, közúti felüljáró alatt van. Ott azért a forgalom miatt, ott a gördülési zaj miatt jelentős zajterhelés van, és ezzel mindig szignifikánsan együtt jár légszennyezés is. És valójában az is segít, hogy magának a biodómnak az építménye kicsit ilyen gátszerűen ezt a hatást, ezt visszafogja. Egyébként nem csak az állatkertnek ettől a területétől, hanem a liget belsejétől is.
Még hogyha már erről az építményről, meg a Hungária körútról látható részről beszélünk, akkor ugye ez egy nagyon látványos része ott az egész területnek, hogy még mindig ott árválkodik annak a vasútnak a fa szerkezete, ami ugye a Vidámpartnak egy fontos része, látványossága volt. Az ugye egy műemlék, és ezért nehéz vele bármit is kezdeni, vagy hozzányúlni. Van-e terv, hogy mi lesz a sorsa ennek?
Természetesen van terv. Igazából az állatkertnek a törekvése kezdettől fogva az volt, hogy amikor a Vidámpart területét megörököltük, vagy hát nagyobb részben igazából visszakaptuk, mert az 1907 előtt az állatkerthez tartozott, akkor az ott lévő műemléki, ott a alatt álló létesítményeket hát szerettük volna felújítani és egyáltalán tovább üzemeltetni. Egyébként volt is, tehát a hullámvasutat is a 2014-es és a 2015-ös évben üzemeltettük. Csak aztán ott elkezdődött a biodóm építkezése, akkor ugye az építkezésen keresztül nem lehetett hozzáférni. De a megörökölt műemléki játéküzemek közül például a Scheffner körhintát, ami most már majdnem 120 éves, azt ugye mi felújítottuk, és azt azóta is lehet használni. És ez a tervünk egyébként a hullámvasúttal is, azt most nem tudom megmondani, hogy ez mikor fog tudni megvalósulni, több olyan tényező múlik, ami igazából nem az állatkerten múlik valójában, de ott is az a terv, hogy az majd egyszer újjá születik, és akkor újra használhatja a közönség. Úgyhogy igyekszünk addig is folyamatosan foglalkozni vele, de annak most még nem jött el az ideje, hogy ez teljesen megújuljon és újra működtessük a közönségnek, de azért arra mindenkit emlékeztetek, hogy amikor már hozzánk tartozott, de még nem kezdődött el ott az építkezés, akkor két szezonon keresztül mi azt működtettük úgy, hogy ott pályafelújítási munkálatokat is mi elvégeztünk, sőt a hullámvasút előtt a régi mesecsónaknál, amit akkor szintén kijavítottunk, akkor ott helyreállítottuk a szúnyókáló óriást is, amire többen emlékeztethetnek, hát mondjuk az én korosztályom inkább a gyerekkorából, mert az nem volt meg, amikor mi átvettük a területet, csak a darabjait találtuk meg egy nevezők raktárnak, és akkor jó indulatú voltam, mert az valamikor egy évtizeddel azelőtt, hogy mi átvettük a területet, az szétfagyott, és akkor mi azt helyreállítottuk akkor, és akkor a 2015-ös évben akkor azt is lehetett látni, hogy ott szúnyókál. Szóval igazából nekünk a tervünk az, ami már a körhintával meg is valósult, hogy ezek is eredeti szépségükben helyreállítsuk őket, és aztán lehessen használni. Ez a körhintánál már sikerült, valójában már korábban az 2018-ban, ha jól emlékszem, akkor azóta felújítva használhatja a közönség. Hullámvasútnál ez még várat magára.
Ez egy szép egység akkor így a fővárosi állat- és növénykertben, hogy régi épületek, régi látványosságok és az a legmodernebb, a legújabb, hatalmas biodóm így egy területen belül látható, akár csak egy séta, ha nem is merül el valaki egy-egy állatháznak a rejtelmeiben, már felüdítő élmény lehet bárki számára. Ugye azzal indítottunk, hogy a tanévkezdésről beszéltünk, hogyha most arra gondolok, hogy valakinek ilyen karrier álmai vannak, hogy ő szeretne nagy növény, állat kutató lenni, nagyon szereti az egyik részét, egyik zugát az állatkertnek, akkor ma is indulhatnak ilyen, akár gyerekkorban született hivatások az állatkertből. Van erre út önöknél, vagy az állatkerten keresztül is?
Az állatkertben most nagyjából 240-250 munkatársunk van, 51 néhány különböző munkakörben. Az állatgondozóktól kezdve az állatorvosokon át, tehát hosszan lehetne sorolni többféle munkakör, vagy nyilván nálunk is van raktáros, meg analitikus könyvelő is. Hogyha valaki állatkertbe szeretne dolgozni, akkor időnként erre is van lehetőség, és hát az állatkert weboldalán, meg a főváros weboldalán is, meg ilyen helyeken is hát meg szoktuk ezt hirdetni.
Ezért biztos nem úgy lesz valaki a csimpánzok gondozója, hogy megtalálja a hirdetést a weboldalokon.
Igen, meg ez azért nem is olyan egyszerű, tehát mondjuk valaki azt mondja, hogy állatgondozó szeretne lenni, és esetleg még föl is vesszük, azt nem feltétlenül ő mondja meg, hogy ő most már csimpánzgondozó lesz, vagy elefántgondozó, mert ha teszem azt mondjuk, csimpánzgondozót keresünk, de akit fölveszünk, az elefántgondozó szeretne lenni, akkor nem azt fogjuk csinálni, a több éves vagy évtizedes tapasztalattal rendelkező elefántgondozót helyezzük át a csimpánzokhoz, betöltve az ott lévő üresedés, hogy az újonnan érkezett majd kedve szerint dolgozhasson az elefántokkal, nyilván munkaadói szempontból ez nem lenne ideális. És egyébként volt például átgondozó kollégám olyan, akit az akvarisztika érdekelte, de először madarakkal, meg emberszabású majmokkal dolgozott évekig, és aztán végül azért mégiscsak úgy hozta a sors, hogy aztán az akvarista részleghez került, és egyébként mintegy 30 éven át volt úgy az állatkertünk munkatárs, hogy előtte még más vidéki állatkertekben is dolgozott. Úgyhogy,
és hogy lesz valaki állatgondozó?
Hát nagyon gyakran ez már azért korán elkezdődik, akár úgy, hogy szakkörös az állatkertben, vagy esetleg olyan tanulmányokat végez, ahol a szakmai gyakorlathoz hozzátartozik, hogy ugye állatkertben is van szakmai
például?
Gyakorlat. Hát mondjuk esetleg állattenyésztőnek tanul például, vagy akár vadgazdamérnöknek, vagy természetvédelmérnöknek. Több olyan középfokú és felsőfokú oktatás is létezik, ahol vagy szakmai gyakorlati helyszínként jöhet szóba az állatkert, vagy esetleg van olyan, hogy akkor valaki nálunk egy állatkerthez kötődő témában készíti a szakdolgozatát, és akkor nyilván ahhoz is azért elő kell fordulni az állatkertekben. Tehát van olyan, hogy ezzel indul a dolog.
Mire készül most az állatkert? Ugye még a 160. születésnapot ünneplik, már számos különböző rendezvény volt, meg hétvégék voltak, különböző történeti elemeit, korszakait mutatták be az állatkertnek. Mi lesz még mondjuk akkor az év végéig, amit megnézhetünk, érdemes kivárnunk akár egy-egy programot?
Most még hétvégén lesz egy olyan rendezvényünk, aminek a fókuszában a rákosi vipera áll. Ez egy nagyon érdekes, hogy a Magyarország legritkább gerinces állata, és a védelmében több szervezet, de köztük mi is részt veszünk. Egyébként az Állatkerti Mérges Házban látható is ilyen rákosi vipera. Ugye az én gyerekkoromban az iskolában parlagi vipera néven tanultuk, mert még az 50-es években vagy a 40-es évek végén valószínűleg átkeresztelték. Ugye a rákosi vipera volt eredetileg, hiszen Rákos mezejéről írták le a fajt, de hát amikor Rákosi Mátyás volt a Magyar Dolgozók Pártjának az elnöke, akkor ugye nyilván nem lehetett egy vipera is rákosi. Szóval, hogy ezzel a fajjal kapcsolatos program lesz majd most a hétvégén, de jövő héten vasárnap lesz egy dínos programunk is délelőtt, úgyhogy érdemes az Állatkert weboldalt is megnézni, hiszen ott minden soron következő programunk látható részletesen.
Köszönöm, akkor ezt javaslom a hallgatóknak, akiktől elbúcsúzom. Mai műsorunk munkatársai Bólyás János, Bixa Levente, Szabó Ágnes nevében is, és köszönöm vendégünknek, Hanga Zoltánnak, a Fővárosi Állat és Növénykert sajtóreferensének, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt láttam.
És beszélgetett velem. A műsorvezető Szabó Csilla volt.